békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Lukács evangéliumából, a 9. rész 18-tól 22-ig terjedő verseiből. A gyülekezet ülve hallgassa meg az ige szakaszt. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak, Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támad fel valamelyik próféta. Ő ekkor így szólt hozzájuk, hát ti kinek mondatok engem? Péter így felelt, az Isten Krisztusának. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. Majd azt mondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását, és adja meg, hogy az ő nagy nevére teremhessünk gyümölcsöket, hogy mi is ki tudjuk mondani azt Péterrel együtt, hogy te vagy az Isten Krisztusa. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, hálát adunk neked, hogy félrevonsz bennünket a világ zajától. Hálát adunk neked, hogy miután olyan sokat szólsz a sokaságnak, a tanítványokat külön félrevonod, imádkozol, és felteszed ezt a nagy kérdést. Hálát adunk neked, hogy arra méltatsz bennünket, hogy megkérdezd tőlünk, hogy kinek mondunk téged. Úrunk, megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor letagadunk. Olyan sokszor elkerülünk a nyílt választ, hiszen olyan sok emberen keresztül te kérdezed azt tőlünk. Olyan sokszor van, amikor munkahelyen, az élet forgatagában inkább szégyeljük azt, hogy hozzád tartozunk. Olyan gyakran van, hogy ha ilyen kérdéseket tesznek fel nekünk, akkor legszívesebben elszaladnánk. És bocsásd meg nekünk, Urunk, azt is, hogy az életünkkel is olyan gyakran letagadunk téged. Bocsásd meg, hogy nem tudjuk felmutatni azt, hogy kihez is tartozunk, hogy a cselekedeteink, a mulasztásaink, a beszédünk mind-mind egy-egy tagadás. Kérünk, Urunk, hogy küldd el a te szent lelkedet. Küldd el ne csak ezen a reggelen, ne csak úgy küldd el, hogy most Krisztusnak tudjunk téged vallani, hanem küldd el a te szent lelkedet a mi életünk minden napjába, hogy újra és újra, amikor olyan helyzetbe kerülünk, megvallhassunk téged. Hogy újra és újra olyan cselekedeteket végezzünk, amelyek rólad tanúskodnak. De kérünk, Urunk, arra is, hogy ezen a délelőttön is küldd el a te szent lelkedet. Küldd el, hogy az ige hirdetője is Krisztusnak tudjon téged vallani. És küldd el a te szent lelkedet, hogy mindazok, akik hallják ezt az igét, úgy mehessenek el, hogy te élj az ő szívükben. És amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj is. Kérünk, valamennyien tudjunk téged megvallani. Ámen. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva, az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a már felolvasott részben, Lukács evangéliuma 9. részében, a 20. versben, következőképpen, ti kinek mondotok engem? ki neked Jézus? Kedves testvérek, amikor készültem erre az ige hirdetésre, akkor a szemeim előtt megjelentek azok, akik erre a kérdésre becsukják a fülüket. Hiszen olyan sokan lehetnek közöttetek olyanok, akik azt mondják, hogy ez egy elméleti prédikáció lesz, olyan prédikáció lesz, amelyiknek semmi gyakorlati haszna nem lesz. Hiszen Jézusról már olyan sokat hallottam, de most nekem az a problémám, hogy hogyan tudom beosztani a pénzemet, az a problémám, hogy hogyan tudok megbékülni az én gyermekemmel, vagy feleségemmel, férjemmel, az a problémám, hogy hogyan találok munkát, az a problémám, hogy hogyan teszem le a következő vizsgát, hogyan tudok felkészülni az iskolai kötelezettségekre. És nem az az elsődleges kérdésem, hogy ki is Jézus. Ez akadémikus kérdés, nem gyakorlati kérdés. És biztos sokan vannak közöttetek olyanok is, akik azt mondják, hogy ezen a kérdésen mi már túl vagyunk. Ne kezdjük el újból lerakni a hitnek az alapjait, hiszen nekünk keményebb eledelre van szükségünk. Biztos sokan vannak olyanok közöttetek, akik erre a kérdésre magatokban ezt a választ adjátok. Mégis fölteszem azt a kérdést, ki neked Jézus? És fölmerülhet az, hogy miért kell ezt a kérdést újra és újra föltenni. Azért, mert Jézus kérdezi tőled. A tegnapi ige szakaszból, bibliaolvasó kalauz szerinti tegnapi ige szakaszban szerepelt ez a kérdés, és ezt a kérdést szegezi most Isten nekünk. Ki neked Jézus? Amikor ez a kérdés először hangzott el, akkor Jézus már sok csodatetten, sok beszéden, tanításon túl volt. Hiszen olyan előzményeket olvasunk az evangéliumban, hogy meggyógyította a gadarai megszállottat, meggyógyította a vérfolyásos asszonyt, feltámasztotta Jairus leányát, és közvetlenül ezelőtt a kérdés előtt történt az a nagy csoda, amikor 5000 embert megvendégelt egy pár kenyérrel és hallal. Sok csodát tett, sokat tanított, egy pár résszel korábban van az a beszéd, amit Máté evangéliumából úgy ismerünk, hogy a hegyi beszéd. És ekkor, amikor szolgálatának, tanításainak, csodatételeinek a kezdeti részén már túl van Jézus, amikor elvégezte azt a szolgálatot, amit addig Isten rábízott, akkor félrevonult a tanítványaival, elvonult egymagában, imádkozott, és aztán a tanítványok közösségében feltette azt a kérdést, hogy kinek mond engem a sokasság, és feltette azt a kérdést, hogy és ti kinek mondotok engem. És ebből a két kérdésből lehet látni azt, hogy az embereket Jézus is két nagy csoportra osztotta. Az egyik a sokasság, a tömeg, a másik pedig a tanítványoknak a serege. És itt még csak nincs is szó a farizeusokról, azokról, akik Jézus ellenségei voltak. Itt azokról van szó, akik őt hallgatták szeretettel, őt hallgatták úgy, hogy mint egy nagy tanítót, akik őt követték, akik az ő csodatételeiben részesültek. Itt most rólad van szó. Te melyik csoporthoz tartozol? A tanítványok csoportjához, vagy pedig a sokasághoz? Hiszen a sokaság alapvetően jóindulatú Jézussal szemben. A farizeusok nem sokkal később majd Beelzebub szövetségisei meg fogják mondani Jézust, az őt hallgató sokaság pozitív véleménnyel van róla. Vagy két évtizeddel ezelőtt a Vigília című katolikus folyóiratban volt egy olyan körkérdés, hogy ki nekem Jézus? És ezt a kérdést föltették filozófusoknak, tudósoknak, színészeknek, művészeknek, irodalmároknak, és valamennyien erre a kérdésre keresték a választ a maguk életében, hogy ki nekem Jézus. És olyan sokan megfogalmazták, hogy ki nekik Jézus. Egy nagy tanító, példakép, mester, szelűd forradalmár. Olyan válaszokat adtak, mint amilyen választ Nikodémus is adott. Tudjuk, hogy az Istentől jöttél tanítóul. Vagy még esetleg ilyen választ sem. Ki neked Jézus? Kinek mond engem a sokaság? Ez Jézusnak az első kérdése, és akkor a tanítványok elmondják azokat a véleményeket, amelyeket maguk is hallottak, vagy amely véleményt maguk is osztottak. Ezt írja az ige. Ők így válaszoltak Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támad fel valamelyik próféta. Keresztelő János ekkor már halott volt, Heródes lefejeztette, és sokan azt gondolták, maga Heródes is először azt gondolta, hogy talán csak nem Keresztelő János támad fel a halottaiból. Ki volt Keresztelő János? Keresztelő János a pusztában elvonult, aszkéta jellegű próféta volt, teveszőr ruhát viselt, sáskát és vadmézet evett, és hirdette a népnek Isten országának közelségét. Megkeresztelte mindazokat, akik megvallották bűneiket, és részesülni akartak a kerességben. És hirdette azt, hogy ha meg nem tértek, akkor elkárhoztok. Hirdette azt, hogy jön az ítélet, hogy a fejsze immár a fák gyökerére vettetett, és amikor a tömeg oda tódult hozzá, és látta, hogy farizeusok is vannak közöttük, akkor ő volt az, aki viperák fajzatának nevezte őket. Talán így is lehetne nevezni, hogy az ítéletnek, a haragnak a prófétája volt, aki a tömeget azzal fenyegette, hogy ha meg nem térnek, akkor jön a könyörtelen ítélet. Valóban ő lenne Jézus. Ő lenne Jézus, a forradalmár Jézus. Ő lenne az ítélet prófétája. Mások azt mondták, hogy Illés támad fel, pontosabban Illés jött vissza. Nézzük meg, hogy ki volt Illés. Emlékeztek arra, hogy amikor hosszú ideig tartó aszály volt, akkor Illés elmenekült, elvonult, és a Kerít patakjánál hollók táplálták. Aztán, amikor elment Sareptába, akkor ott egy özvegy asszony megvendégelte őt az utolsó marék lisztből és az utolsó korty olajból készített neki ételt, és aztán a lisztes fazék nem ürült ki, és az olajos korsóból az olaj nem fogyott el. Aztán, amikor az özvegyasszony fia meghalt, akkor Illés feltámasztotta, visszaadta őt az anyjának. Egyik csodát tett a másik után. Persze Illés is mondott ítéletet. Mondott ítéletet a Baál prófétái ellen, mondott ítéletet az istentelen király ellen. Aztán életének a végén, amikor eljött annak az ideje, akkor Isten magához vette őt tüzes szekéren, halál nélkül. ment el az örök életre. Igen, Illés egy ilyen csodatevő nagy próféta volt. Mégis amikor itt arról olvasunk, hogy sokan azt gondolták, hogy Illés jött el újra, akkor itt nem is annyira ezen van a hangsúly, hanem azon a proféciján, amit Malakiás könyvében olvasunk, én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, ezt mondja az Úristen, az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Igen, itt megszólal a szeretetnek a hangja, megszólal az az összebékítő hang, hogy az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz kell téríteni, és hogy majd ezért küldi el az Úristen Illést az ő nagy napja előtt, hogy egy ilyen kibékülés, egy ilyen kiengesztelődés jöhessen létre. Igen, ilyen lenne, ő lenne az összebékítő Jézus, ő lenne a csodatévő prédikátor, ő lenne a kiengesztelődés apostola, ő lenne a bizalom zarándoka. Mások azt mondták, hogy a régiek közül támad fel valamelyik proféta. A proféták a maguk korában mindig valamilyen eligazító tanítást adtak a népnek, és ugyanakkor feltárták a jövendőt is, elmondták, hogy ha a nép nem hallgat rájuk, akkor jön az ítélet, de hogyha hallgat rájuk, akkor Isten megadja az ő szabadító kegyelmét, a szép jövendőt. És ezek a proféták voltak azok, akik nagyon sokszor olyan szépen tudták megfogalmazni a gondolataikat. Gondoljunk itt csak Ézsaiásra. Valóban ilyen lenne Jézus, ez lenne Jézus, ő lenne a nagy tanító. Mindezekben a válaszokban az a közös, hogy ő lenne az, aki nem hoz semmi újat tulajdonképpen. Ő lenne az, aki csak megismétli a régiek gondolatait. Hiszen amikor azt mondták, hogy Keresztelő János, amikor azt mondták, hogy Illés, amikor azt mondták, hogy valamelyik a régi proféták közül, akkor itt mind-mind az Ószövetség alakjairól beszéltek. Hiszen még Keresztelő János és az Ószövetséghez tartozott gondolatilag, még hogyha az Új Szövetségben olvasunk is róla. Ki neked, Jézus? És akkor Jézus másodjára felteszi azt a kérdést, hát ti kinek mondatok engem? A sokaság elmondja, hogy Keresztelő János, Illés vagy valamelyik régi proféta, de ti a tanítványok, kinek mondatok engem? És akkor a tanítványok serege nevében Péter apostol adja meg azt a választ, hogy te vagy az Isten Krisztusa. Az Isten Krisztusának mondunk téged. Vagy ahogy Máté evangéliumában olvassuk, Krisztusnak, az Isten fiának. Te vagy a Krisztus, az Isten fia. Valószínűleg legtöbben tudjátok azt, hogy a Krisztus görög szó, az megfelel a héber messiás szónak, ami magyarul annyit jelent, mint felkent. Az Ószövetség korában olajjal kenték fel a papot, a prófétát és a királyt, és ezzel az olajjal jelképezték a Szentléleknek azt az erejét, amelyik arra a feladatra alkalmassá tette azokat az embereket. És mi a Biblia tanúságtétele szerint, és nagy reformátor őseink tanítása szerint azt mondjuk, hogy Krisztus a mi főpapunk, főprofétánk és királyunk. És valóban, amikor Péter azt mondja Krisztusnak, hogy te vagy a felkent, te vagy a Krisztus, akkor Krisztus tudta azt, hogy ez mire vonatkozik, és ő vállalta, mert Isten azért küldte el erre a földre. Igen, Krisztus a mi főpapunk. Ő az, aki áldoz, és ő maga az áldozat egy szemében. Hiszen az Ószövetségben a papok mindig Isten elé vitték a nép, és természetesen a saját maguk nyomorúságait is. Isten elé vitték az áldozatokat, Isten elé vitték a vért, azért, hogy Isten megkönyörüljön a népen, hogy ez az áldozat elvegye a népnek a bűneit, hogy mindazok a bűnök, amelyeket a nép elkövet, azokat ráhelyezték az áldozati kosra, bárányra. És aztán, amikor az áldozatot bemutatták Istennek, és amikor a vért az oltára hintették, akkor Isten kedvesen tekintett erre az áldozatra, és nem tulajdonította a népnek a bűnét. Igen, Krisztus, a mi főpapunk, ő az, aki bemutatta az igazi és tökéletes áldozatot. És azért is volt igazi és tökéletes ez az áldozat, mert ő nem egy olyan tökéletlen ember volt, mint általában a főpapok Izrael népe történetében, akik maguk is bűnösek voltak, és a maguk vétkeiért is be kellett mutatni az áldozatot, hanem ő bűntelen volt, és úgy járult az atya elé. És nem másnak a vérével járult az atya elé, hanem saját magának a vérével, az ártatlan báránynak a vérével járult az atya elé. Igen, ott a Golgotán, a keresztfán, amikor feláldozta magát ártatlanul, akkor nem csak Izrael népének a bűneit, hanem az egész világ bűnét vette magára, és saját magát áldozta fel Istennek, hogy minket ne sújtson az Úr büntetése. De nem csak ez jelenti az, hogy ő a mi főpapunk, hanem azt is, hogy amióta föltámadott és fölment a mennyekbe, ott ül az Atya Istennek jobbján, és ez nem csak azt jelenti, hogy ő uralkodik az egész világ mindenség fölött, hanem azt is jelenti, hogy ő esedezik érettünk, ahogyan máshol olvassuk az igében. Ő esedezik érettünk az atyának. Ő, ami közben járunk. Úgy, mint ahogy a papok is Izrael népe életében közben járók voltak a nép és Isten között. De ő nem csak a mi főpapunk, hanem a mi főprófétánk is. Nem csak olyan értelemben, hogy sok mindent megmondott előre a maga életéből és a jövendőből. Nem csak olyan értelemben, hogy ő benne saját magában beteljesedtek a régi próféták ígéretei, mint ahogy az előbb mondtam, hogy ő, mint főpap, saját magát áldozta föl, ugyanúgy ő, mint főproféta, saját magában teljesedtek be a prófétai ígéretek. Nem csak ilyen értelemben, hanem olyan értelemben is, hogy ő valóban a mi tanítónk is. A mi tanítónk is, aki megmutatja, hogy hogyan kell ebben az életben élnünk. De nagyon fontos megjegyeznünk azt, hogy nem tudja más követni őt, mint mestert, csak az, aki őt, mint főpapot, mint az igazi áldozatot befogadta az életébe. És végül ő, mint felkent, nem csak főpap, főproféta, hanem király is. És itt a királyságnak két nagy feladatára kell gondolnunk, amilyen feladatokat az Ószövetségben is elláttak a királyok. Az egyik természetesen az uralkodás, így Úr, ő mindannyiunk fölött, és nem csak mi fölöttünk, az ő népe, kiválasztott gyülekezete fölött, hanem Úr az egész világ mindenség fölött. De ebbe az uralkodásba még valami más is beletartozik. Az is beletartozik, hogy az Ószövetség korában a királyok a bírói tisztet is betöltötték. Ő az, aki a mi bírónk is. Már ebben az életben is, hiszen ő ítéli meg a mi bűneinket. És aztán majd, amikor visszajön dicsőségben, akkor minden embert meg fog ítélni. Ó, bárcsak amikor visszajön, akkor felmentő ítéletet kaphatnám tőle. De mindaz, amit Péter elmondott, hogy ő a felkent, ő a Krisztus, ezt Jézus még kibővíti, amikor saját magáról beszél. Majd azt mondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus, amikor azt mondta, hogy ő az emberfia, akkor arról mindenki tudta, a tanítványok tudták, hogy miről van szó, hiszen ismerték az írásokat, hogy Dániel próféta könyvében van szó az emberfiáról. Dániel próféta látomásában szerepel az a végső ítéletnek a képe, amikor az Atyaisten, akit ő öregkorúnak nevez, egy trónon ül, és megítéltetnek előtte a nagyhatalmak, a fennevadak. És aztán egyszer csak látja Dániel próféta, hogy az ég felhőjén jön valaki, aki olyan, mint az emberfia, és akinek átadatik minden hatalom. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg soha. Igen, ő az emberfia, aki eljövendő. De amikor Jézus magáról beszél, olyan gyakran úgy beszél, hogy az emberfia, aki sokat szenved, aki elvettetik, aki megöletik, az emberfiának nincs fejét hová lehajtania. Valami egész más kép is kibontakozik abból, hogy ő az emberfia. Mert Jézus ezt a fogalmat, hogy emberfia, ezt valahogy teljesen átalakította, mert az emberfia az a nép életében és természetesen a tanítványok gondolkodásában is egy győzedelmes, eljövendő valaki. És Jézus, amikor magáról, mint emberfiáról beszél, akkor gyakran az ő szenvedéseiről beszél. Valami olyan dialektikáról beszél, hogy az ő dicsősége ugyan megvan, de most el van rejtve. Az ő dicsősége egykor majd nyilvánvalóvá válik, de most még nem nyilvánvaló. Ő majd egykor úgy jön el dicsőségében, hogy minden hatalom az övé lesz, de most olyan, hogy ő szolgál mindeneknek. Tehát ebből a fogalomba, hogy emberfia, ő felvesz még egy másik fogalmat. És itt a tanítványok valószínűleg nem értették meg, hogy kire is gondol Jézus. Mert Jézus ekkor Isten szenvedő szolgájára gondolt, aki Ézsaiás próféta könyvében iratott meg. Aki a mi vétkeinket viselte, aki a mi bűneink miatt halt meg. Olyan csodálatosan írja le ezt Ézsaiás próféta. És ezt mondta Jézus, amikor az emberfiáról beszélt. Ezt mondta Jézus, és ezt a tanítványok majd csak jóval később, az ő halála és feltámadása után értették meg. Tehát Péter válaszát, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a felkent, Jézus még kiegészítette azzal, hogy ő lesz majd a minden hatalommal eljövendő, és ő lesz, aki nem sokára a vének, az írástudók és a főpapok kezébe adatik. Ő lesz, akit majd kivégeznek, de ő lesz az is, aki harmadnapon feltámad. Ki neked Jézus? Úgy tűnik, hogy ez egy elméleti kérdés. Mégis a leggyakorlatibb kérdés, mert ezen dől el a sorsod. Jézus Krisztus a sarokkő, amelyre építheted az életedet, és amelyre ráeshetsz, vagy amelyik rád eshet, és összemorzsolhat téged. Jézus a vízválasztó, hiszen ott fenn a hegynek a teteje alatt, oly közel egymáshoz indulnak patakok, és aztán, ahogy mennek tovább, és ahogy egyre nőnek, felvesznek más patakok vizét, és végül nagy folyamok lesznek bennük, belőlük, és beleömlenek egy-egy tengerbe, vagy egy-egy óceánba, de ott fent, már az eredetnél eldől az, hogy az egyikbe, vagy a másikba ömlenek bele. Ilyen vízválasztó Jézus Krisztus a mi életünkben is. Ezen a válaszon már a kis kezdeteknél eldől az, hogy mi lesz a mi örök sorsunk, az üdvösség vagy a kárhozat. Jézus Krisztus a sarokkő és a vízválasztó a mi életünkben. Ki neked, Jézus? Igen, és ez gyakorlati kérdés valóban olyan értelemben is, hogy ő az a pap, ő az a főpap, akihez mi a mi nyomorúságainkban kiálthatunk. Mert ahogy az ige mondja, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hiszen ő maga is elszenvedett minden kísértést. De ő megállott bennük, mert ő benne nem volt bűn. És ezért, miután a kísértéseket elszenvedte, ezért tud segíteni rajtunk, akik annyi kísértésben szenvedünk. De ő az az áldozat is, akinek a vére nem csak a mi bűneinket fedezi el, tehát nem csak a mi üdvösségünket köszönhetjük neki, hanem egész gyakorlati módon azt írja az ige, hogy az ő vére az, amely megtisztítja a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Tehát egészen gyakorlati módon, hogyha látjuk, hogy a mi életünkben túl tengenek a holt cselekedetek, amikor látjuk, hogy nem tudunk Isten szerint való jót tenni, akkor újra és újra a keresztre kell föltekintenünk, és Jézus Krisztus vére megtisztítja a mi lelkünket a holt cselekedetektől. Úgy is, hogy elfedezi bűneinket, de úgy is, hogy erőt és képességet ad arra, hogy Istennek tetsző dolgokat tudjunk cselekedni. De ő a fő próféta is, akinek a tanítását, az intését hallgatni kell, és nem csak hallgatni, hanem meg is tartani. Hiszen az új szövetségben olyan gyakran olvasunk azokról a példázatokról, hasonlatokról, vagy közvetlen beszédekről, amikor Jézus elmondja nekünk, hogy hogyan kell az ő országában élnünk. Ez egészen gyakorlati, hétköznapi, minden napi problémákra lebontható tanítás. Hogy a mi munkahelyünkön, az iskolában hogyan kell forgolódnunk, hogy szabad-e puskáznunk, hogy szabad-e hazavinnünk dolgokat a munkahelyről, hogy hogyan kell viszonyulnunk a főnökünkhöz, hogyan kell viszonyulnunk azokhoz, akik bennünket nem szeretnek. Hiszen Krisztus elénk adja, hogy szeressük a mi ellenségeinket is, és imádkozzunk értük. Kedves testvérek, ezek a leghétköznapibb kérdések, amiket csak el lehet képzelni. És ő a mi királyunk, ahogy az ige mondja, forduljunk bizalommal a kegyelem királyi trónusához. Mert ez is a világ leggyakorlatibb kérdései közé tartozik, hogy bűnöket követünk el, hogy napról napra szaporítjuk a mi bűneinket, és napról napra oda kell járulnunk a kegyelem királyi trónusához. és bocsánatot kell kérnünk a mi Urunktól. Ki neked, Jézus? De legyünk pontosabbak, mert az ige nem így teszi fel a kérdést, hogy ki neked, Jézus, hanem így teszi fel a kérdést, hogy kinek mondod Jézust? Hát ti kinek mondotok engem? És itt nem is annyira a szavak inflációjára gondolok, hogy olyan sokszor van az, hogy az emberek mást mondanak, és ugyanakkor más gondolnak, hogy olyan sokan vannak, akik a keresztény terminológiát már ismerik, olyan sokan vannak, akik azt elmondják, hogy nekem Jézus az Uram és megváltom, de nincs mögötte valódi élet. Elsősorban nem erre gondoltam, hanem arra, amit Pál apostol így fogalmaz meg, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Igen, Isten most ezt a kérdést is felteszi neked. Kinek mondod Jézust a szavaiddal? Kinek mondod Jézust az életeddel? Mondd te is velem együtt, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Helyeteket elfoglalva, tárjuk a mi hálaadásunkat Urunk elé. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy te újra és újra elküldöd az igédet. Újra és újra hallhatjuk a te igédet. Újra és újra útmutatást ad. Újra és újra kérdez tőlünk. Újra és újra arra hív, hogy megválaszoljunk. Hálát adunk neked, hogy te elküldötted a te igédet, nem csak így vasárnap délelőttönként, hanem elküldötted a testélet igét, Krisztust, a mi Urunkat. Hálát adunk, hogy őre elnézhetünk fel a Golgotán. Hálát adunk neked, hogy hittel elfogadhatjuk az ő golgotai kereszthalálának az áldozatát, váltság halálát. Hálát adunk neked, hogy ilyen módon lehet nekünk üdvösségünk. Hálát adunk neked, hogy nem büntetsz meg bennünket a mi bűneinkért, nem taszítasz bennünket örök kárhozatra, ha rátekintünk a mi Urunkra, Krisztusunkra. Hálát adunk neked, hogy úgy, mint Mózes ott a pusztai vándorláskor föl tűzte a részkígyót a te parancsodra, arra a fára, hogy aki csak föltekintett a részkígyóra, az nem halt meg a kígyók morásában. Ugyanígy tekinthetünk föl a mi Urunkra, Jézusra, és nem halunk bele a bűnnek a morásába. Hálát adunk neked, hogy mindig adod nekünk a te szent lelkedet, hogy hittel nézhessünk fel a Golgotára. Hálát adunk neked, hogy ezt te szent lelked nyújt világosságot a mi szívünkbe. Ó, Urunk, add meg, hogy amikor innen eltávozunk, ne felejtsük el ezt a világosságot. Amikor innen eltávozunk, akkor éljen a szívünkben a válasz, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És ne csak a szívünkben éljen a válasz, hanem legyen ott az ajkunkon is, és legyen ott a karunkban és a lábunkban, hogy oda menjünk, ahová te parancsolod, és azt tegyük, amit te kívánsz tőlünk, hogy a mi életünkkel, a mi gyakorlati életünkkel, a mi tetteinkkel, cselekedeteinkkel, és megvallhassunk téged, Krisztusunkat. Hálát adunk neked, Atya Isten, hálát adunk neked, Fiú Isten, hálát adunk neked, Szent Lélek Isten, hogy ilyen csodálatosan hoztad el számunkra az üdvösséget. Ilyen csodálatosan hoztad el számunkra azt, hogy ezt az üdvösséget meg is tudjuk ragadni, ami kinyújtott kezünk a hit által. És hálát adunk neked, hogy tudunk olyan életet élni, amikor a mi Krisztusunk él bennünk, és a mi Krisztusunk cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyek kedvesek lehetnek előtted, mennyei édesatyánk. Úrunk, kérünk, hogy minél többen érthessék meg ezt a csodálatos örömhírt, minél többen fogadhassák be magukba, a te csodálatos kegyelmedet. Kérünk, Urunk, azokért, akik szenvednek, akik kórházi ágyon fekszenek, hogy fogadják el a te vigasztalásodat, fogadják el a te kegyelmedet, és így kérünk azokért is, akik koporsó mellett álltak meg nem is olyan régen. Urunk, ők is tudják elfogadni a te kezedből a te akaratodat, és tudjanak hittel és bizalommal feltekinteni rád. Úrunk, hadd hozzuk eléd hittel és bizalommal a mi hazánknak a sorsát. Olyan sok a nyomorúság, és olyan sok, nem csak az a tömeg, aki téged valamelyik prófétának, tanítónak tart, hanem olyan sokan vannak azok is, akik kifejezetten a te ellenségeid. Ó, kérünk, Urunk, hogy terjeszd a te ígédet, hogy minél többen felismerhessék, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. De Urunk, nem csak a mi hazánkért kérünk, hanem az egész világért. Olyan sok nyomorúságban szenvednek a népek. Egyre nagyobb szükségük van rád, még hogyha nem is tudnak erről. Ó, Urunk, elégíts meg őket önmagaddal. Add meg, hogy növekedhessen a te egyházad az üdvözlők számával. Kérünk, Urunk, hogy így légy velünk ezen a mai vasárnapon, a nap hátralévő részében, és így légy velünk hétről hétre, napról napra, percről percre, és add meg, hogy a te erőddel tudjuk végigjárni a hitnek gyönyörűséges útját. Hálát adunk neked, Urunk, hogy te mindig kínálod felénk ezt az erőt. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.